A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük, ha imádsággá vált az ajkunkon az, amit most énekeltünk. Köszönjük, hogy ilyen egyszerűen szólíthatunk téged atyánknak, örökkévaló és mindenható Isten. Köszönjük, ha valóban hálaadással jöhetünk most hozzád, és nem panasszal, keserűséggel, lázadással, követelőzéssel. De köszönjük, hogyha panasz és keserűség van a szívünkben, akkor is magad elé engedsz minket, Jézusért. Áldunk, atyánk, hogy őre jár nézel, és minket áldasz meg. Köszönjük, hogy itt lehetünk, ebben a csöndes templomban, ezen a vasárnap reggelen. Ebben a zajló világban köszönünk neked minden csendes percet. Háborúságok közepette magasztalunk téged minden csöpnyi békességért. És köszönjük, hogy te nem cseppenként akarod nekünk adni a te békességedet, hanem mérhetetlen gazdagon. Magunk vagyunk az oka, Urunk, ha nincs békesség a szívünkben, a családunkban, hanem árad ki rajtunk keresztül a te békességed. Segíts most igazán megcsöndesedni belsőleg is. Segíts kikapcsolni minden zavarást. Egyedül csak rád akarunk figyelni. És te a gazdag Isten, adj nekünk most újra ajándékot. Hadd tudjunk örvendezni, mint a gyermekek. Könyörülj meg rajtam is, és add a te igéidet a számba, és magad végezd el azt, hogy az, aki hirdeti és hallja itt az igét, adja néked a szívét. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből hallgassuk meg. A római levél 6. részének az első 14 versét olvasom, amit leülve hallgassunk. A római levél 6. részében így szól Isten igéje. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele, a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer. Hogy pedig él, az Istennek él. Ugyanígy gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn, aki halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Köszönjük, atyánk, ezt a csöndes helyet.
Ebben a nagy lálmában, amiben élünk, hálásak vagyunk minden igazán csendes percért. És ilyen sok háborúság között, amiközt hánykolódunk, köszönjünk neked minden csöpnyi békét. Áldunk azért, hogy te nem cseppenként akarod nekünk adni a te békességedet, hanem mérhetetlen gazdagságban. Megvalljuk bűnbánattal, hogy magunk vagyunk az oka, atyánk, annak, ha nincs békesség a szívünkben, a családunkban, s ha nem árad ki rajtunk keresztül a környezetünkre is a te békességet. Ajándékozz meg most ezzel minket. És ajándékozz meg a te szent igéddel, hisszük, hogy a te igéd igazság. Olyan sok hamis beszédet kell szakadatlanul hallanunk. Beszélj most te hozzánk. És könyörülj rajtunk, hogy merjünk hinni neked. Még téged is oly sokszor megbántunk azzal, hogy kételkedünk szavaid igaz voltában. Légy irgalmas nékünk bűnösöknek. És ajándékozz meg most olyan világos üzenettel, ami segít eligazodni az életben, ami talpra állít, ha összetörtünk, vagy összetör, ha kevékedünk még veled szemben is. Kérünk, hogy a te teremtő szavaddal szólíts meg minket, és a te áldott szent lelked tegye mindannyiunk számára érthetővé, személyessé azt, amit mondasz, hogy az indítson is minket mindjárt. Mi pedig készek vagyunk indulni, úgy és oda, ahova te küldesz. Tudjuk, hogy csak oda fogsz elkísérni minket, ahova te küldesz. Engedd így világosan látnunk a feladatainkat, a lehetőségeinket, és legfőképpen téged. Ezzel a bizalommal vágyakozunk most a veled való közössége, szóljunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a Jeremiási igével hirdetem. Örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki rejád az én irgalmasságomat. Ezt mondja az Úr. Amen. Énekeljük a 430. éneket. A 430. éneknek az első 3 versét. Úr Jézus, idvesség fejedelme, én életemnek hűségedelme. Tudjuk, Urunk, hogy ez maga nagy ajándék, hogy itt lehetünk most előtted, és veled találkozhatunk. Könyörgünk, hogy a te házad javaival ajándékozz meg most mindnyájunkat. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, az előbb hallott fejezetben van, annak 2 versét újra olvasom. A Rómabeliekhez írott levél 6. részének 3. és 4. verse így hangzik. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, aképpen mi is új életben járjunk. Kedves testvérek, néhány vasárnapon most több kisgyermeket hoznak majd ide megkereszteltetni, és hamarosan sor kerül azoknak a felnőtteknek a megkeresztelésére is a jövő hónap elején, akik hónapok óta készülnek erre. Ezt teszi időszerűvé, hogy újra vegyük elő most a keresztség kérdését, és próbáljuk röviden összefoglalni, mit tanít a Szentírás a keresztségnek az értelméről. Sok minden ismert lesz abból, amit mondok, de talán, ha így csokorba fogjuk a Szentírásnak ezeket a kijelentéseit, egymást is megvilágítják és megerősítik. 5 kérdésre szeretném a Biblia válaszát megtalálni. Először, mit nem jelent a keresztség? Másodszor, és erről lesz szó legrészletesebben, hogy mi a keresztség bibliai értelme. Harmadszor, miért keresztelünk meg kisgyermekeket is. Negyedszer, mi a szülők felelőssége és a keresztszülők lehetősége. És végül, meg lehet-e újra keresztelni valakit. Először tehát, mit nem jelent a keresztség? Sok mindent el kellene itt sorolnunk, mert elképesztő zűrzavar van a fejekben. Csak a 3 legjellemzőbbet említem, amit a leggyakrabban hallok. A keresztség nem névadás. Semmi köze nincs a névadáshoz, hiszen ide már úgy hozzák a gyermeket, és úgy áll ide a felnőtt, hogy van neve. Hetek, hónapok, évek óta úgy hívják, és ez hivatalosan is be van jegyezve mindenhova. Semmi köze a névadáshoz. A keresztség nem puszta szertartás, és nem valamiféle üres szokás, kedves népi hagyomány, ahogy a múltkor valaki mondta. Egyáltalán nem. Mégpedig azért nem, mert itt felnőtt érett emberek, a szülők és a keresztszülők egy nagy horderejű ígéretet is tesznek. És ezt, amikor megbeszéljük a keresztelőt, előre a figyelmükbe ajánlom, hogy itt egy nagyon súlyos fogadalmat kell tenni, ha ezt meggyőződéssel tudják tenni hozzák a gyermeket, ha nem, sokkal jobb, ha nem kereszteltetik meg. Mert itt megígérik Isten előtti felelősséggel és a gyülekezet nyilvánossága előtt, hogy gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogy Jézus Krisztust megismerhesse, és a benne vetett hitéről majd egyszer a konfirmációja alkalmával ő maga tegyen vallást a gyülekezet előtt. Ez egy komoly fogadalom. Mi lesz vele vajon? És végül a keresztségről tudnunk kell, hogy nem törli el az ember eredendő bűnösségét. Mi mindnyájan úgy születünk, hogy bűnösök vagyunk, és az magában még, hogy valakit megkeresztelnek, ezt nem teszi semmissé. A keresztség önmagában még nem közvetíti az üdvösséget a Biblia tanítása szerint. A Jézus Krisztusban való hit nélkül lehetetlen üdvözülnie bárkinek is. A megkereszteltekre is vonatkozik az, amit Jézus Nikodémusnak mondott, hogy szükséges újonnan születnetek. Ennyit röviden arról, hogy mit nem jelent a keresztség. És mit jelent? Mit tanít a Szentírás erről? Röviden azt, hogy a keresztség jelképes megmosatás, ami a bűnből való megtisztulásra utal. Tehát az, ami itt egy keresztelő alkalmával történik, az valamire utal. Ez a jel, és van valami, amit jelez, és az a nagyobb dolog. Amit itt látunk, az néhány csepp közönséges víz. Ez a víz azonban túlmutat önmagán. Mégpedig azt az igét juttatja eszünkbe minden egyes alkalommal, amit a János levelében így olvashatunk. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Miért kell, hogy megtisztítson? Azért, mert az ember vágyakozik Isten után. Isten várja az embert. Ilyen állapotában azonban, ahogy megszületik az ember, nem találkozhat Istennel. Mert Isten szentsége a mindenestül bűnös embert egyszerűen megsemmisítené. Előbb meg kell tisztulnia, de nem tudja magát megtisztítani. Nem is kell erőlködnie. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére tud csak minket megtisztítani úgy, hogy utána Istennel kapcsolatba kerülhessünk. A keresztség pontosan erre utal. Meg kell tisztulnom, mert így nem kerülhetek Isten színe elé. Nem tudom magamat megtisztítani, Isten kész engem tisztára mosni. Már megtörtént ez, amikor Jézus a Golgotán meghalt. Aki ezt hiszi, az úgy áll oda Isten elé, hogy az ő egyszülött fián Jézuson keresztül nézi az ilyen embert, és ugyanolyan tisztának látja, mint őt. Ez a Biblia egyik legmegdöbbentőbb állítása. És aki ezt a maga életében már megtapasztalta, aki ezt igazán a szíve mélyéig hiszi, hogy egy ilyen nyomorultat, olyannak lát a Szent Isten, mint az ő egyszülött fiát, az hálából az egész életét Isten rendelkezésére bocsátja. Annak a régi természete valóban meghalt, egy szakasz az életében lezárult, és egy egészen új kezdődik, attól kezdve Istennek akar élni. Erről ír itt Pál apostol a római levélben, amikor azt mondja, hogy ti meghaltatok, és most egy új élet, Jézus élete bontakozzék ki bennetek. És ne szolgáljatok többé a bűnnek, mert nem kell neki szolgálnotok, most már szabadok vagytok a Krisztusban, de szolgáljatok tudatosan Istennek, és a ti tagjaitokat is engedjétek át neki. Ezért keresztelünk mi a Jézus Krisztus nevébe, bele a nevébe. Mit jelent ez? Az ókori keleten a név magát a személyt jelentette. Valakinek a nevét segítségül hívni azt jelenti, hogy őt magát segítségül hívom. A Jézus nevébe belekeresztelni azt jelenti, hogy az élő Krisztussal kerül személyes, valóságos kapcsolatba az, akit megkereszteltek. Az illető vágyik erre, hálás érte, megtiszteltetésnek tartja, örömmel fogadja, Jézus pedig szintén örömmel fogadja. Jézus hozzátartozójává lesz az ilyen ember. Jézus azt mondja, ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Ugyanebben a levélben, a római levélben azt olvassuk, hogy Jézus az első szülött sok testvér között. Ő a mi legidősebb bátyánk, aki a hit által hozzátartozik, és aki a keresztség által is összekötötte az életét vele, az nincs többé egyedül. Az átéli, amit Jézus a keresztség szereztetésének a végén mond, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tudatában vagyunk mi ennek? A legtöbben, akik itt vagyunk, meg vagyunk keresztelve. Tudjuk mi az, hogy kihez tartozunk? Ahhoz a Krisztushoz, aki így mutatkozik be, amikor a keresztséget parancsolja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ő a mi legközelebbi hozzátartozónk. Nem akárkinek a rokonává lehettünk, a hit által és a keresztség által. Belekereszteltek minket a Krisztusba, egy olyan titokzatos, de nagyon valóságosan működő közösségbe, amelyik azt jelenti, hogy soha nem vagyunk egyedül. Ha azok is elhagynának egy nagy bajban, akik a legközelebb állnak hozzánk, ha ott maradnánk a teljes kiszolgáltatottságban egyedül, akkor is tudhatjuk, hogy ő velünk van. Sőt, mi ő benne vagyunk elrejtve. Ti én bennem, és én ti bennetek, mondja a szőlőtő példázatában Jézus Krisztus. A hívő embernek éppen ez a nagy evangélium, és ez a keresztség nagy örömhíre, hogy Jézus Krisztussal valóságos közösségben élhetek, és neki élhetek. Nem kell, hogy a bűnnek engedelmeskedjem. Szabad neki engedelmeskednem. Én nem tudom, hogy mennyire tudatos ez bennünk. Úgy megkopott a legtöbb emberben az, hogy megkeresztelték, nem is emlékszünk rá, semmire nem emlékszünk, ami olyan idős korunkban történt, amikor a keresztségünk, nem is tulajdonítunk jelentőséget neki. Mondunk ilyen kongó közhelyeket, hogy kereszteljük meg, hogy ne legyen kis pogány, és most attól már nem lesz kis pogány, vagy mit jelent? Ha nem az lesz, akkor mi lesz? Mi változott meg az életében? Pontosan erről beszél a keresztség, hogy valami nagyon nagy változás következik be. Valami olyasmi, mint az eljegyzéskor. Nagyon jó hasonlat ez, mert az eljegyzésnél sem történik látszólag szinte semmi. Egy kis gyűrű fölkerül az ember újjáll. Egyébként ugyanolyan marad ránézése, ugyanott laknak mind a ketten továbbra is. Marad a munkahelyük is, semmi nem változik. Valóban semmi. Ez azt jelenti, hogy két ember szereti egymást, és úgy döntöttek, hogy egy életre vállalják egymást, és összekötik az életüket. Ettől kezdve ezt mindenki tudhatja. Nem kell hallgatni róla, nem kell sumákolni. Ez nyíl dologgá vált. Örülnek nekik mások is. Lehet együtt tervezni. És hamarosan eljön az idő, amikor mindenestül közösségre jutnak. Teljes érdekközösség, anyagi közösség, asztal és ágy közösség lesz közöttük. És ez ezzel indul. És ezért meg is jelölik egymást egy kis karikával, aminek önmagában nem nagy értéke van. De a másik lett a legértékesebb az ember számára. Elpecsételte. És attól kezdve ez a két ember már nem csinálhat akármit következmények nélkül. Mert elkötelezték magukat egymás mellett, és ez köti is őket. Erről is van itt szó. Hogy azért ne éljetek többé a bűnnek, hanem most már éljetek és szolgáljatok a Krisztusnak. Tudatos ez bennünk, hogy a Krisztus jegyesei vagyunk, hogy a mi drága, hatalmas vőlegényünk annyira szeret minket, hogy önmagát adta értünk. És minden el van készítve nála a mi számunkra, és mindene a miénk. Sok nyafogó, elégedetlen, keserű, savanyú keresztjén ember van, akik nem tudják, hogy miük van, hogy mit kaptak a keresztségben, és mindazt használhatnák is már. Egyszer valaki elmondta, hogy szülői örökségként bevonult a lakásukba egy irdatlan, ormótlan, cirádás nagy vázaféle. Semmire nem lehetett használni, csak bosszankodtak, hogy bonyolult a törölgetése, mert a cirádákból is ki kell a porcicákat törülgetni, inkább ne lenne ott. És amikor a tanulmányai során oda jutott, hogy e félékről is tanultak, feltűnt neki, hogy hiszen ez pont olyan, mint ahogy a tankönyvben leírnak valamit. Ez vagyont érő műremek. Csak addig azt nem tudta. És attól kezdve azt mondja, alig merte elölhagyni. Legszívesebben elzárta volna, mert már tudta, hogy mit ér. Valahogy így vagyunk mi a keresztséggel. Amíg az ember élő hit nélkül él, nem tudja, hogy mije van. Hogy mi történt akkor, amikor 3 hónapos korában valahol egy fehér falu templomban a keresztvíz alá tartották a szülei. Amikor megismeri az ő drága jegyesét, a megváltó Krisztust, akkor döbben rá, hogy én az ő rokonává válhattam. Elfogadott engem. És azt mondja a Szentírás, hogy együtt örököljük Krisztussal az Isten gazdagságát. Ti az Isten örökösei és a Krisztus örökös társai vagytok. Hát hirtelen föl se tudja fogni az ember, hogy mit kapott. És én ilyen kincsek birtokában nyafogtam, elégedetlenkedtem, követelőztem. Feltétlenül kell ez a hit, ez a tisztánlátás, a tények komolyan vétele is ahhoz, hogy valakit megkereszteltek. De a keresztségben kapjuk ezt a kincset. A megtisztulás, az Istennel való szövetség, összetartozás szépen egymás mellé kerül tehát a keresztségben, amiből a hálás élet következik. Szánjátok oda magatokat az Istennek, ahogy itt olvastuk az igében. Ennyit a második fejezetről. A harmadik kérdésünk az volt, hogy miért keresztelünk meg gyermekeket is. Felnőtteket is keresztelünk, egyre nagyobb számban. És régi vita folyik erről, hogy vajon helyese az, hogy kisgyereket, csecsemőt is megkeresztelünk, ha valóban ezt jelenti a keresztség. Nem lenne helyesebb az, hogy először váljék valaki éretté. Higgyen igazán Jézusban. És amikor már ismeri azt, akivel szövetséget akar kötni, és aki vele szövetséget kötött, akkor pecsételjék meg ezt az összetartozást, ezt a jegyességet. Én nagyon el tudom fogadni és helyeselni ezt a formáját is a keresztségnek. Ha azonban a Bibliát tanulmányozzuk, úgy látjuk, hogy a Biblia sehol sem beszél arról, hogy csak felnőtteket szabad megkeresztelni. sehol sem tiltja a gyermekkeresztséget. De ez még kevés, hogy nem tiltja, hanem van több példa arra, hogy egész családokat megkereszteltek mindenestül, beleértve a gyermekeket, a legkisebbeket is. És ha erre van példa a Bibliában, akkor azt hiszem, hogy nem kell ezt mereven elutasítanunk. Úgy alakult ki ennek a gyakorlata, hogy hívő szülőkben föltámadt a vágy, hogy de jó lenne, ha a gyerekeim is beletartoznának az élő Krisztussal kötött szövetségbe. Velem együtt, aztán majd mi gondoskodunk róla, hogy megismerjék Jézust. Előlegezzék, hadd kapják meg a pecsétet, és majd mi gondoskodunk arról, hogy higgyenek is benne, halljanak róla, és meglegyen a lehetőségük, hogy higgyenek benne. Mivel a Bibliában van példa arra, hogy hitre jutott embereket egész házuk népével együtt megkereszteltek, úgy gondolom, nem kell ezt mindenestől elutasítanunk. Egyébként a Szentírás többször beszél arról, hogy Isten a kisgyermekek előtt is kinyitotta a mennyek országát. Azt mondja Jézus egyszer, ilyeneké a mennyeknek országa. Azt mondja egy másik helyen, hogy amit Isten az értelmesek és a bölcsek elől elrejtett, azt a kisdedeknek kijelenti. Ezzel a reménységgel nézhetünk azokra, akiket gyermekkorukban megkereszteltek. És itt érkezünk meg a negyedik kérdéshez, hogy nagyon nagy a gyermeküket megkereszteltető szülők felelőssége. Mert addig, amíg a gyermek hitre nem jut, a teljes felelősség súlya rajtuk van. Legalábbis egy bizonyos korukig. Mert egyedül ők döntötték el, hogy megkereszteltetik, nem beszélték meg a kisgyerekkel. Nem is szólhatott hozzá még a kicsike. Ők hozzák ide, ők ígérik meg, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy Jézus Krisztust megismerhesse, és akiknek gyermekeink vannak, és annak idején megkereszteltettük őket, mi ezt mindnyájan megtettük. És mi lett ezzel az ígérettel? A Biblia nagyon komolyan veszi az Istennek tett fogadalmainkat. Mit csináltunk ezzel a fogadalmunkkal? Egyszer a legtöbben elmondtuk ezt a mondatot. Úgy nevelem és neveltetem, hogy az élő Istenbe vetett hitéről egyszer majd ő maga tehessen vallást a gyülekezet előtt. Mit tettünk ennek érdekében? Azzal még nem végeztük el a feladatunkat, hogy X esztendős korában elküldtük a gyülekezetbe, hogy kezdjenek vele valamit. És a 14 éves gyermek a mi atyánkot sem tudja, mert soha nem hallotta otthon. Nem szokás otthon imádkozni. Pedig elhangzott, hogy úgy nevelem, hogy Istent megismerhesse. Mitől ismerte meg otthon? Az Ószövetség nagyon határozottan állítja és részletesen, pontosan körülhatárolja, hogy az édesapák feladata az, hogy az Isten nagy tetteiről beszéljenek a gyermekeiknek, hogy úgy imádkozzanak, hogy ez ne titok legyen és ez nem magánügy, hanem hogy azt az egész család hallhassa és együtt mondhassa velük, és úgy éljenek, hogy a mennyei atyára mutassanak túl önmagukon. Kedves édesapák, végezzük-e ezt a feladatot? Pláne, ha megígértük a gyermekünk keresztelésekor. Isten a megszegett ígéreteket, az elfelejtett fogadalmakat nagyon keményen számon kéri rajtunk. Ugyanígy a házassági fogadalmunkat is, amit egyszer elmondtunk, meg minden ígéretet. Azokat a könnyelmű ígéreteket is, hogy majd imádkozni fogok, érted? És mire hazaértél, már elfelejtetted. Jó lenne, ha ma elcsöndesednénk, és lenne bátorságunk megalázni magunkat Isten előtt, és megvallani, hogy sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam. Azt a nagy fogadkozást is, hogy csak tiéd szívem, meg azt is, hogy a gyermekeimet hozzád vezetem. Talán én se mentem ezen az úton, ők se jöttek utána. És amit még lehet pótolni, azt pótoljuk. Ez a szülők felelőssége, és mi a keresztszülők lehetősége? A keresztszülői intézmény nem bibliai eredetű. Később alakult ki, a hívő szülőknek abból a gondoskodásából, hogyha ők nem tudnának valami miatt a gyermekeiknek Jézusról bizonyságot tenni, és őket Jézushoz vezetni, legyen egy ismerős, hívő ember vagy házaspár, akik ezt a feladatot elvégzik. Tehát a keresztszülők feladata is hasonló a szülőkéhez. Csak itt józanul számolni kell azzal, hogy a keresztszülőnek vajmi kevés beleszólása van a legtöbb esetben a gyerekek nevelésébe. A gyerek nevelése a szülő feladata. Nem a nagyszülőjé, nem a keresztszülőjé, nem a szomszédé, nem a lelkészé. A szülőkön kéri számon Isten, hogy mit csináltak a gyerekeikből. De segítségre van szükségünk minden szülőnek. És nagy ajándék, ha ott van egy valóban hívő keresztszülő pár, akik segítenek. Csak sokszor már a megválasztásnál sem ez a szempont, hogy tudjon segíteni a gyerekek Jézushoz való vezetésében. Ha valami deformálódott évszázadok alatt, akkor az éppen a keresztszülői intézmény. Mi a keresztszülő lehetősége? Először is az, hogy a szülőket segíti azokban a feladatokban, amiket csak ők tudnak elvégezni, vagy amik elsősorban az ő feladataik. És mivel a szülő is ember, és néha belefárad, meg tanácstalan lesz, és ha őszinte ezt be is vallja, nagyon hálás, ha valaki megértő szeretettel mellette megáll és segít valamit. A keresztszülők első számú feladata a szülők lelki gondozása, bátorítása abban, hogy a gyerekeiket jól neveljék. A másik az, hogy ott maradhatnak csöndesen a háttérben, készen létben, ha szükség van a keresztgyereküknek egy bizalmasra. Ezt mindnyájan tudjuk, és ezen nem is kell fölháborodni, hogy van olyan, hogy a gyermek nem a szüleivel beszéli meg a legszívesebben valamely kérdését. Egy kamasz fiú, kamaszlány keres magának bizalmast. Nem kell ezekre a bizalmasokra féltékenyeknek lennünk nekünk, csak nem mindegy, hogy ki az, mit hall tőle. Ha az a keresztszülő úgy viselkedett, hogy a keresztgyerek bizalmát megnyerte, a gyermekben kialakult, hogy érdemes a keresztpapához, keresztmamához menni. Megáll benne a szó, úgy tud meghallgatni, mint aki meg is ért, vagy igyekszik megérteni, és netalán még mondani is tud valamit, ami segít, akkor a keresztszülő hivatása magaslatán áll. És sok-sok áldás közvetítője lehet. Gondoljuk meg, hogyha a keresztgyerekeink sose jönnek hozzánk semmivel, vajon nem mi vagyunk-e az oka? Érdemes lenne hozzánk jönniük? És a harmadik lehetősége a keresztszülőnek a komoly imádkozás. Ennek az értékét mindig lebecsülik azok, akik nem gyakorolják, és nem tudják, hogy milyen csodák történnek az imádság nyomán. De ez az eszköz az, ami akkor is használható, ha valami miatt teljesen messzire sodoródott egy gyermek vagy keresztgyermek, akkor is imádkozhatom érte, ha már nem kérdez, ha nem hallgat meg, mert tudja, hogy azt mondanám, amit ő nem akar hallani, és nem akar megcsinálni, akkor is imádkozhatom érte, és Isten akkor is azt tehet vele, amit akar. És Isten mindig jót akar. Gyakoroljuk-e ezeket a feladatokat? Végezzük-e ezt a munkát? És az ötödik kérdésünk az volt, hogy meg lehet-e valakit újra keresztelni? Sőt, sokan úgy teszik fel a kérdést, hogy nem kell-e megkeresztelni azt, aki hívővé lett? Hiszen éltetlen kis oálkoló csecsemőként oda tartották a keresztvíz alá, azt se tudta, mi történik vele. Nem az lenne az igazi keresztelője, amikor már hitre jutva, felnőtt fejjel megkeresztelik őt, vagy bemerítik, hol, melyik formáját használják ennek. Nem az az igazi? A Biblia alapján mi azt mondjuk, hogy nem. Mert amikor Jézus beszél a keresztségről, és beszél az úrvacsoráról, erről a két sákramentumról, amit ránk hagyott, akkor nyilvánvaló a szavaiból, hogy a keresztségre egyszer kell, hogy sor kerüljön, az úrvacsorára meg sokszor. A keresztség szereztetési igéjéből ez világosan kitűnik, hogy egyszer, és amikor az úrvacsorát szerzi, ilyeneket mond, hogy valamennyiszer isszátok azt az én emlékezetemre. Az Úrnak halálát hirdessétek. Amikor a lábmosás történetében az utolsó vacsora szerzése alkalmával Jézus nagyon fontos alapvető kérdésekről beszél, megkülönbözteti a megfürdést és a lábmosást. És azt mondja, hogy aki megfürdött, annak nem kell még egyszer megfürdni. Nincs másra szüksége, csak arra, hogy a lábait megmossa. Arra viszont gyakran van szüksége, mert azzal járunk a piszokban, és az piszkolódik be leghamar. A keresztséget viszont többször említi a Biblia úgy, mint az újjászületés fürdőjét. Ha ezeket a mozzanatokat összekapcsoljuk, ebből is az tűnik ki, hogy egyszer van szükség erre, és sokszor van szükség az úrvacsorára. De ha maradunk az előbbi képnél, ami nem dönti el a vitát, csak szemlélteti az igazságot, az eljegyzésnél és a házasságkötésnél, ha történetesen valaki úgy tartott eljegyzést, hogy nem szerette még igazán akkor a másikat, nem volt egészen bizonyos a dolgában, de egy idő után kitisztul benne minden, és eljut oda, hogy csak őt akarom, és tényleg egy életre, és ezt megmondja neki, akkor tartanak még egy eljegyzést? Nem kell újra eljegyezkedni. Rendbe jött valami, ami nem volt rendben, és ez nagyon fontos. De azért nem lesz újabb eljegyzés. Mint ahogy nem lesz újabb esküvő sem, hogyha valamelyik hűtlenné vált a társához, aztán megbánja, megvallja, és azt mondja, hogy ha te is benne vagy, kezdjünk most új szakaszt, és most már teljes szívvel. Nem kell újra a gyűrűt lehúzni, fölhúzni, megint elmenni, esküvőt tartani. Mostantól kezdve igazi lesz, őszinte lesz, mély lesz. Az, ami addig is megvolt a kerete, most már az igazi tartalommal telik meg. Valahogy úgy, mint azzal a bizonyos vázával. Hogy nem kellett azt megvenni, az megvolt, csak nem tudta, hogy milyen volt. Ezért nem kell újra keresztelkedni, az megvan. Néhány hónapos korunk óta. Csak talán nem tudtuk, hogy mit jelent. Vagy hogy mire kötelez az minket is, hogy mi következnék belőle. Hogy szánjátok oda magatokat egészen Krisztusnak, hogy új életben járjunk, ahogy itt olvastuk. Ez következik belőle. Ezt kell megvalósítani akkor. Az volt tehát az első kérdésünk, hogy mit nem jelent a keresztség. Aztán a legfontosabb az volt, hogy mi az értelme, a jelentősége. Bárcsak mindannyian e szerint élnénk. Aztán láttuk, hogy gyermekeket is meg lehet keresztelni, mert a Biblia szól erről. Aztán láttuk, milyen nagy a szülők felelőssége, és milyen sokszínű a keresztszülők lehetősége. És végül láttuk, hogy a Biblia szerint nem kell újra keresztelni senkit, azért, mert hitre jutott. Most már tudja, hogy mit kapott annak idején a keresztségben, és ennek a gazdagságával élhet. Hadd kérdezzem meg, mit jelent neked a keresztség? Amikor minket megkereszteltek, Jézus elfogadott bennünket, úgy, ahogy voltunk. Elfogadtuk-e mi igazán őt, az életünk urának? Jézus akkor már vállalt minket. Vállaljuk-e mi őt, minden helyzetben, bárkik előtt? Természetesen. Meghalt értünk, hogy megtisztíthasson, és így Istennel kapcsolatba juthassunk. Meghalt-e már a mi régi természetünk, hogy élhessen bennünk Krisztus? Mit jelent nekünk a keresztség? És nem akarjuk-e mától kezdve komolyan venni a fogadalmat, amit a gyermekeink keresztelőjén elmondtunk? És mint keresztszülő, nem akarunk-e munkához látni, hogy sok áldás követhesse a mi csöndes szolgálatunkat? Hadd kérdezzem ilyen konkrétan, mikor beszéltél utoljára a keresztgyerekednek vagy a szüleinek Jézusról? És mikor beszéltél utoljára Jézusnak a keresztfiadról, keresztlányodról vagy az ő szüleiről? Akik pedig nincsenek megkeresztelve, de hiszik mindezt és vágyakoznak erre, azok ezt megfelelő módon pótolhatják. Onnan indultunk ki, hogy a keresztség jelképes megmosatás. Mindnyájunknak szükségünk van rá. az Istennel való szövetségkötésnek a jele is. És következik belőle az, hogy nem magunknak élünk, hanem annak, aki szeretett minket és önmagát adta érettünk. És még valamit, ezt már csak úgy függelékképpen. Ha mindez így van, akkor nem szép dolog az, hogyha mi kivonulunk a templomból, amikor keresztelő következik. Meg kell tanulnunk együtt örülni az örülőkkel. A keresztelés nem csak az ő dolguk, ahogy mondani szoktuk, azért a családé, aki idehozza a gyermekét, vagy ide áll felnőtt felje, az a mi dolgunk, az a gyülekezetnek az ügye. A gyülekezet jelenléte feltétlenül szükséges a keresztséghez. A hitvallást is együtt mondjuk. Együtt teszünk vallást a mi hitünkről. És ismeretlenül is lehet és kell imádkoznunk azokért, akik ezt a döntést vállalják, hogy megkeresztelkednek, vagy a gyermekeiket megkereszteltetik. Legyen ünnep minden olyan istentisztelet, amikor nagy családdá válva együtt lehetünk gyermekeknek vagy felnőtteknek a keresztelőjén. Legyen ilyen ünnep ez a mai is, ha Isten engedi megélnünk a jövő vasárnap is, meg mindegyik. És így feleljünk most az igére a 431. énekkel, amelyik olyan szép tömörséggel foglalja össze azt, ami a Bibliában a keresztségről olvasható. A 431. éneket énekeljük. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. Köszönjük, Atyánk, hogy Te előbb szerettél minket, mint ahogy mi egyáltalán hallottunk rólad, vagy hihettünk volna benned. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy annyira szerettél, hogy önmagadat adtad érettünk, és a Te véred megtisztít minket is minden bűntől. Köszönjük, valahányszor a keresztség túlmutat önmagán erre a nagy üdvtényre. Köszönjük, hogy a keresztséggel is erősítetted a mi hitünket. Köszönjük, hogy ha megkereszteltettek bennünket. Kérünk, segíts, Urunk, hogy hadd lássuk meg minél hamarabb és igazán, hogy milyen kincset kaptunk mi a keresztségben. És ugyanakkor engedd látnunk a mulasztásainkat is, hogy bűnbánattal megvallhassuk azokat neked, és újat kezdhessünk. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy a Te halálodba kereszteltetünk bele, hogy meghalljunk veled együtt és éljünk neked. Hogy ne mi éljünk többé, hanem Te élj bennünk. Kérünk téged, hogy ne homályos frázisok legyenek ezek a számunkra, hanem naponta történő, megújuló valóság, A te természeted bontakozzék ki bennünk, a te szent lelkeddel tölts meg minket. A te szent lelked kereszteljen bele minnyájunkat, a Krisztus testbe, az egyházba, hogy legyünk a te használható eszközeit. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk minnyáján a gondjainkat, terheinket. Olyan sokan vannak most gyászban, Urunk, itt a gyülekezetben. Olyan sokan jöttek ide friss gyászsal. Légy az ő igazi vigasztalójuk. Hadd lássanak túl a láthatókon, és vegyenek komolyan téged, a te ígéreteidet, és nyissák meg szívüket a te vigasztaló szent lelked előtt. Könyörgünk a betegeinkért, különösen is néhány súlyos betegünkért. Légy nagyon közel hozzájuk, áldott orvos, Jézus Krisztus. És könyörgünk ezért a beteg országért és a beteg világért. Te légy annak irgalmasan a gyógyítója. Ne a mi cselekedeteink szerint bánj velünk, és ne úgy, ahogy megérdemelnénk, hanem a te nagy nevedért cselekedj velünk kegyelmesen. Amen.